Kérem, kisasszony, az a helyzet, hogy némi afférom támadt a kikötői hatóságokkal. Az önök hajója már elindult, amikor megszabadultam tőlük. Pedig mi azért utaztunk 500 mérföldet, hogy a szeretett házhoz kísérjük. Végül is, hogy az ördögbe termett a paradicsommadár fedélzetén? Kénytelen volt a motorcsónakot bérelni. Mikor érte utol a hajót? Tegnap éjszaka. Micsoda? Ez volt életem legpehesebb útja, kisasszony, mondta Cvikkeres szomorúan. Utolértük a hajót, éppen, hogy levittem a csomagom a kajütbe, és kifizettem a motorcsónakomat, amikor hajótól is szenvedtünk. Szemre hányan Popeyre nézett, aki válasz helyett kiköpött vagy fél liternyi bételt. Veszély rám mutatott. Ez az úr Mr. Lawrence, Dr. Fellner. Az ő fogadására indultunk Rangonba. Ő ugyanis szeretett házunk új munkatársa. Nyújtottam volna kezem, de megszólalt az atya, alig leplezett keserűséggel a hangjában. Elnézést, de azt hiszem fontosabb dolgunk is akad, mint a bemutatkozás. Egy testvérünk holttest a vízben nyugszik. Azt hiszem keresztényi kötelességünk. Jöjjön, Mr. Lawrence! Ezzel kissé felemelte reverendája szélét, és elindult a nádas felé. A holttest ott lebegett, ahol hagytuk. Nyitott kék szeme, változatlan az égre merett, szőke, felbombott tincse, arany glóriaként fonta körül a fejét. Szent tarkangyal keresztet vetett. Eltemessük? Várjon csak egy kicsit, intettem türelemre, és hallgatózni kezdtem. Semmi gyanús zaj nem szűrődött a fülembe. Fellner doktor alig hanem Veszeli sebét kezelte, Popeye pedig bételt köpködött. Merre vannak a Hari Krisnák? Arra, a kapitány szerint a bokron túl, mutatta bizonytalanul. Gyerünk, szeretnék néhány szót váltani velük. Amikor kibújtunk a bokrok közül, kíváncsian fordították felénk a fejüket, majd únottan el is fordították, ahogy megálltunk előttük. Volt valami a tekintetükben, ami arra engedett következtetni, hogy levegőnek néznek bennünket. Négyen voltak, két nő és két férfi. A szokásos fehér leplet hordták, saruik a bokrok ágain száradtak. Kopasz fejük egyetlen hajtincsel a koponya tetőn meglehetősen bizarr látvány nyújtott még nekem is, pedig elég szokatlan hajviseletet láttam már szerte a világban. Nem néztek sem egymásra, sem rám. A levegő egy bizonyos pontjára szegezték a tekintetüket, mintha meditáció mélyedtek volna. Néhány üres konzervdoboz hevert a bokrok alján, és néhány szórólap, amely a Hari Krishna szekta szépségeit ecsetelte. Havoztam, hogyan szólítsam meg őket, aztán úgy döntöttem, hogy a kedvükben járok. Krishna és béke! Mégsem sikerült a kedvükben járnom. Rám néztek ugyan, de úgy, mintha varangyos béka ugrált volna előttük. Néhány másodperci csend után az egyik férfi feltápászkodott és elém állt. Mit kíván? Lazán a zsebembe nyúltam és megmarkoltam a 38-as Smith & Wessonom nyelét. Néhány felvilágosítást szeretnék. Miről? Magukról. Zöld fény égett a szemében, és egyáltalán nem volt barátságos a képe. Kicsoda maga? Válasz nélkül hagytam a kérdését. Még a hajón megöltek valakit a kabinomban. Egy férfit maguk közül. Üljön le. Leültem Szent Arkangyallal együtt, aki alig tudta visszafolytani viszolygását az eretnekek közvetlen közelében. A fickó legugolt velünk szemben, a másik három pedig szorosan közrefogott bennünket. Az a helyzet, mondtam nyugodtan, és egy hangyányit kijebb húztam a stukkeromat, az a helyzet, hogy még a hajón megöltek valakit maguk közül. Kicsodát! Papírokat nem találtunk nála, de az öltözete. Honnan gondolja, hogy hozzánk tartozott? Az öltözet még nem bizonyíték. Furcsán ejtette az angol szavakat. Ön német? Félrefordult, és köpött egyet a bokrok felé, mint Popeye, csak nem akkorát. Nekem nincs nemzetiségem. Én Krishna népéhez tartozom, a béke népéhez. Az utóbbi két mondatot hindiül mondta, ha lehet még rosszabb kiejtéssel, mint az angol szavakat. Rendben van, fordítottam hindira a szót. Így is tárgyalhatunk. Egy csapása kiesett a szerepéből. eltátotta a száját, és hátra hőkölt. Maga beszél hindiül? Ő angolul kérdezett, én hindiül válaszoltam. Higgy el, fiatal ember, nem vagyok az ellenségük, és az atya sem. A hajón gyilkosság történt, tudni szeretnénk, hogy ki az áldozat. Nem voltam biztos benne, hogy megérti-e, ezért a biztonság kedvéért még egyszer megismételtem németül. A hangulat szemmel láthatóan megváltozott. A támadó zöld szín eltűnt a szemükből, hogy jóval barátságosabb és lágyabb tónusnak adját a helyét. A fickó megcsóválta a fejét, és felén nyújtotta kezét. Hagelmann, azaz Das. Ez az indiai nevem. Lawrence, Leslie L. Lawrence. Mint már említettem, az elmúlt éjszaka, még a hajótörés előtt megöltek valakit a hajón, méghozzá kabinomban. Az az érzésem, hogy az illető önök közé tartozott. Legalábbis a ruhája és a hajviselete azt mutatta. Hiányzik valaki önök közül? Das testvér. Férfi vagy nő volt az illető? Férfi. Összenéztek, haboztak néhány pillanatig, aztán az egyik nő halka megszólalt. Ő lesz az, Das, biztosan ő. Das felrántotta szemöldökét, mire a nő elhallgatott. Az új testvér volt, vagy az lehetett, mondta Das. Csak rangomban csatlakozott hozzánk, nem a mi közösségünk köz tartozott. Azt mondta, hogy Kasmírból jött, és a punai közösséghez akar csatlakozni, illetve ahhoz a részhez, amely áttelepült a Brahmaputrához, ahová mi is tartunk. Azt mondja, hogy Rangunban csatlakozott magukhoz egy testvér. Milyen nemzetiségű volt? Nem tudom. Aki Krishna hívévé szegődik, elveszíti nemzetiségét, nincs jelentősége többé. Mikor vették észre, hogy hiányzik? Őszintén szólva, észre sem vettük. Tud valamit a gyilkosságról? Megrázta a fejét, és úgy összeszorította az állkapcsát, hogy megcsikordultak a fogai. A gyilkosságról semmit, de azt tudom, hogy ki tette. Ugyanki. A kapitány, az az aljas gazember. Miből gondolja Hagelmann, azaz Das testvér? Hogy miből? Az a szemét már akkor kiszúrt bennünket, amikor még a hajójára sem léptünk. Rangunban, a kikötőben. Vártuk, hogy csatlakozik hozzánk az a testvér, akit megölt ez a disznó. Értesítést kaptunk Punából, hogy az ottani csoport súlyos vád ez, Das testvér, szakítottam félbe, hogy visszatereljem a helyes vágányra. Csupán arra alapozni egy gyilkosságot, hogy valakinek nem tetszik a maguk megjelenése. Mondja csak ki nyugodtan, hogy ebben az esetben már rég kinyírt volna bennünket az emberiség. Lehet, de hogy ennek a disznónak benne van a keze, az biztos. Ha nem ő tette, akkor valamelyik matróza volt. Hogy hívták a társukat? Hogy is? Talán Jensen, vagy ilyesmi? De miért fontos ez? Hogy az ördögben ne lenne fontos, amikor meggyilkolták valakinek valamikor, felelnie kell a haláláért? Maga komolyan elhiszi, amit mond? Nem válaszoltam, hiszen mi a fenét válaszolhattam volna, hogy majd én kinyomozom a tettest? Ehelyett inkább tudni szerettem volna, mi történt valójában a rangoni kikötőben. Tehát a kapitány nem szívelhette önöket, igaz? Enyhe kifejezés. Higgy el. Gyilkos őrület csillogott a szemében, hogy ránk nézett. Csak azt nem tudom, mi a fenért mesélem ezt magának. Mint ha bizony valaki is törődne vele, hogy egyik testvérünk megtért a nirvánába. A mennyek országába, fiam, helyesbítette Szent Arkangyal Kenet teljesen. Ezek szerint Rangunban vágtam köze gyorsan, a kikötőben. Na igen, a kikötőben ültünk, és vártuk azt az Jensent. Mondjak valamit magának? Nekem nem nagyon tetszett, Jensen. Ahogy mondja, nem láttam a hitfényét az arcán. Azután? A kapitány és bohócai belén kötöttek, pedig nem csináltunk semmit, csak beszédbe akartunk elegyedni a járókelőkkel. Minden nap ments meg egy lelket, így tanította a guru. Guru? A tanítómesterünk. Mahadeva Chandra Das. Szóval a kapitány magukba kötött. Hogyan? Enyhe pír öntött el az arcát, nem tudtam, hogy a szégyenéje vagy a haragé. Feltétlenül kell mondanom, hogy az az idióta hogyan provokált bennünket. Egyáltalán nem mondtam, tehát magukba kötött. Tudták már akkor, hogy kicsoda? Dehogy tudtuk, honnan tudtuk volna? Csak akkor, miután megváltottuk a jegyet, és felmentünk a hajójára. Gondolom, nem vette örömmel, hogy a bárka elutaznak. Annyira nem, hogy vízbe akar dobatni bennünket. Már ott a kikötőben? A helyszínen. Szerencsénkre volt ott egy fickó, valami kikötői hatóságtól. Azt mondta, hogy aki megvette a jegyét, annak jogában áll utazni. A kapitány dúlt, fúlt. Szóval dühös volt. Enyhe kifejezés. Azt mondta, hogy ha a hajójának a legkisebb bántódása is esik, beleszórad bennünket a krokodilok közé, hogy egészen biztosan szerencsétlenséget hozzunk a bárkájára. Esküszöm, nem normális az az ember, hogy nyitott borotva késsel fenyegetett bennünket. Végül is hogyan ölték meg Jensen testvérünket? Milyen szemébe néztem, azután lassan tagolva mondtam. Feltehetően egy borotva késsel metszették el a torkát. Egy éles borotva késsel. A két lány közül az egyik halkan felsikkantott, és fél ájultan dőlt a főre. Dasz testvére kifutott a vér az arcából. Szürke leple felett szinte világított mészfehér arca. Ugye mondtam? Én megmondtam. Történt valami maguk és a kapitány között a hajón? Valami olyasmi, ami a kikötőben? Dasz lehajtotta a fejét, és fogai között szűrt a szót. Nem. Egészen biztos benne? Felkapta a fejét, és harciasan szembenézett velem. Nézze, mister, mi már régen kiszálltunk az emberi társadalomból. Mi az igazi társadalom tagjai vagyunk. Intézzék csak el maguk dolgát maguk között. Mi közünk hozzá? Tulajdonképpen semmi, mondtam, és felemelkedtem. Azt hiszem, hogy valóban semmi. Minden esetre, ha a nirvána a céljuk, lehet, hogy rövidesen oda kerülnek, valaki majd oda segíti magukat. Ha még nem jöttek volna rá, egy őrült mászkál közöttünk, és időről időre elvágja valakinek a torkát. Lehet, hogy a következő éppen ön lesz, Hagelmann, azaz Dasz testvér. Most pedig béke veletek, testvérek! Kacsintottam Szent Arkangyalnak, aki felhúzta csuhája szélét, hogy könnyebben lépést tudjon tartani velem. Éppen elértem a bokros szélét, amikor az történt, amire számítottam. A könnyező, félájult lány felugrott, és mielőtt még a többiek megakadályozhatták volna, utána vetette magát. Álljon meg, kérem, elmondok mindent, ó Istenem! Természetesen megálltam. Ki tudna egy ilyen szívhez szóló kérésnek ellenállni? Ismét elfoglaltuk előbbi pozíciónkat azzal a kis változtatással, hogy most a lány ült velem szemben. Hagelmann, alias Dasz testvér pedig oldalra húzódott. Barna, egyenes orrú lány volt égszínkék szemekkel. Megpróbáltam fejére képzelni a haját. Amikor végre siker koronázta fáradtságomat, csinos, szerény külsejű gyereklányt láttam magam előtt nagy, kék, világra csodálkozó szemekkel. Nos, kérdeztem, mit akar mondani kisasszony? Remegett a szája a széle, könnyek csillogtak a szemében, tapasztalatból tudtam, hogy így a legnehezebb elkezdeni valamit. Tehát fenn voltak a hajón, segítettem. A kapitány és a matrózok utálták magukat. A kapitány borotvával fenyegetődzött. Mi történt ezután?
Én szerettem Dandin testvért.
Dandin?
Az ki? Jensen. Dandin az indiai neve.
Aha. Ismerte korábbról is?
Punában találkoztam vele, és együtt éltünk néhány hónapig. Akkor elváltunk. Ő továbbra is Indiában maradt, én pedig átjöttem Burmába, majd ő is utánam jött.
Azután?
A Rangoni kikötőben találkoztunk, most pedig megtért Krisnához.
Megjelent lelki szemeim előtt a kis svéd, amit ott fekszik az ágyamon átvágott torokkal.
Soha nem tudott igazán elmerülni a meditációban, sírt a lány. Nyugtalan volt, nem tudta megtalálni a lelki békéjét. Olyan volt, mint a megállás nélkül keresne valakit.
Hogy keresne valakit? Konkrétan szólt valamiről?
Ó, nem. Nálunk ez nem szokás, tudja. Vannak az emberi léleknek bizonyos szférái, amelyek sérthetetlenek a másik előtt.
Szóval Dandin testvér keresett valakit.
Igen, talán valamelyik hozzátartozóját. Láttam nála egy fényképet. Valóban? Hát igen, mondta habozva. Tudja, én mostam a fehér neműjét, és egyszer a távollétében benyúltam a zsákjába.
Elpirult, mintha még most is szégyelni, amit tett.
És ott találtam egy fényképet, nem tudom.